Szép napot mindenkinek, ez itt a Pont Jókor, és egy esemény kapcsán beszélgetünk. Január 24-én lesz a CEU Határtalan Tudás című program sorozatának egy következő etapja, hogyan olvassuk a rangsorokat, szakmai nap az egyetemi és középiskolai rangsorokról. És ennek kapcsán, és egyébként is, mivel felvételi előtt állunk, tehát a mindenféle iskolai felvételik előtt állunk, nagyon sokakat érint a téma, dr. Fábri György, az ELTE PPK egyetemi docens, az egyik vendégem, és Diószegi Szőcs Máté, a középiskolai ranglistán első helyeken lévő egyik elit iskola tanára. Szép napot kívánok, szervusztok!
Jó napot kívánunk, szervusztok!
Jó napot kívánok!
És aztán a későbbiekben majd csatlakozik hozzánk Szél Dávid pszichológus is, de először ezt a ranglistát beszéljük át, illetve ennek a különböző hatásait, lényegét. Én első körben nyilván arra vagyok kíváncsi, hogy mi alapján készül ranglista az iskolákról, középiskolákról, felsőoktatási intézményekről. Mi határozza meg, hogy ki hova kerül?
A rangsorolás az hát sok évtizede már a világban egy kedvelt szórakozása. Elsősorban a médiának egyébként. Tehát a rangsorok azért lettek döntő részben, mert hogy a média jól tudja bemutatni ezáltal, hogy ki a jobb és ki a rosszabb. Ez meg is határozza, hogy miből jönnek a rangsorok, úgynevezett idegenszóval indikátornak szoktuk mondani, tehát olyan tényezőit egy adott intézménynek, intézményi rendszernek próbálják meg számokkal megragadni a készítők, amelyek érdekesek lehetnek kifelé, tehát a közönség számára, aki használja, és mérhetőek. Ugye nagyon nem lehet mindent mérni, hanem van néhány dolog, ami mérhető, tehát például a kokáért, hogyha most a oktatási körben maradunk, akkor az mérhető, hogy valahol hány hallgatót vesznek fel, hogy egy középiskolában milyenek a kompetenciamérési eredmények, mérhetőek lehetnek például a különböző tanulmányi versenyeken elért eredmények, és így tovább. Ezt egy nagyon hangsúlyozandónak tartom, hogy nincs az a rangsor, mely képes lenne arra, hogy egy adott oktatási intézmény legyen az egyetem vagy középiskola, a tevékenységnek a teljességét mérni tudja, ilyet nem tud csinálni. Azt tudja, hogy amit lehet mérni, az bemutatja azt, korrekt, lehetőség szerint korrekten összerendezi valamilyen listába, és utána alakul ki egy ilyen rangsor.
Igen, és ennek a sok összetevőnek az alapján mond valamit.
Mond valamit, amit hogyha jól olvasunk, akkor abból kiderülhet sok minden egy adott intézményről, meg sok minden nem. Én ezért tartom nagyon fontosnak, hogy ne csak készíteni tanuljanak meg rangsort, hanem olvasni is, akik ezt használják. Ez egy nehezebb dolog.
Ha megnézzük ezeket az indikátorokat, amikor összeállnak felvételi, kompetencia, mérés, stb., akkor ez egy tök fontos kérdés. Ezek az indikátorok mit mérnek? Mert
nagyon fontos kérdés.
Hát szerintem ezek a legtöbbször a családi hátteret mérik igazából. Tehát például az, amit szoktak összeállítani, csak ugye nem ekkora apparátussal, meg stb., a hozzáadott értéket, az például ezek a listák azok nem mérik. A hozzáadott érték, hogy miből mi lesz, ha én megkapok egy értelmiségi családból jövő írni, olvasni, számolni kiválóan tudó gyereket, és abból csinálok egy olyat, aki nem én csinálom, de szóval most csúnya szóval igen, aki 90%-os emelt érettségiket tesz, mennyi az én hozzáadott értékem, vajon mennyi az, amit nélkülem is elért volna? És azért ezek a listák pont a mérhetőséget, én értem, mert a mérhetőség miatt ezek, főleg ezeket tudják.
De most azt akarod mondani nekem, hogyha egy ilyen ranglistán azt mondjuk, hogy első, második, harmadik helyen áll ez és ez az iskola, az azt jelenti, hogy az odajáró gyerekeknek olyanok a körülményei, azért is hívjuk talán elitiskolának, mert ők olyan közegből jönnek, ami az átlag fölött van bizonyos szempontból?
Szerintem egyrészt ezt jelenti, másrészt szerintem sok más értelmiségi szülők gyerekei által látogatott iskolák nem kerülnek oda, tehát valami plusz jelent
világos
ezekhez képest. És szerintem ami nagyon fontos még, hogy amit jelent még, hogy ide motivált családok, éppen ezért általában motivált gyerekei járnak.
Megmondom, hogy mi van az én fejembe, és mivel nekem nincsen saját vérszerinti gyerekem, ezért ugye nem is közvetlenül, sosem vagyok érintve az ilyen kritikus helyzetekben, természetesen családon belül, de én nyilván tudok egyel távolabb lépni. És nekem abszolút az a kérdésem, hogy egy iskola mitől lesz elit? Az ott tanító tanároktól, vagy az odajáró gyerekektől, akik jófejűek, akik motiváltak, akik tehetségesek, és már tulajdonképpen csak ki kell őket bontani, vagy attól, hogy lehet, hogy nem is annyira tehetségesek, nem is annyira jófejűek, mégis a tanárok kihozzák belőlük azt az érdeklődést, azt a motivációt. Tehát nekem egy ponton túl ez olyan a rangsorolás, mintha kijelentenénk magunkról valamit.
Azért ennél többről van szó, mert hogy az, amit a tanár úr is mondott, tehát valóban egy adott intézménynek, iskolának a minősége, általános minőség, az nagyon sok oldalról nézhető, és annak a dinamikájából jön ki, amely ez a két tényező. Milyen gyerekek érkeznek oda, milyen családi háttér érkeznek a gyerekek, és ebben benne van a motiváltság, mondjuk így a plusz tudásoknak a megszerzettsége, nyelvtudás és így tovább. Tehát kulturális tőke, azt szoktuk ezt mondani ilyen előkelően, ez benne van. Benne van az, hogy ott olyan tanárok tanítanak, ezek nem egy nap alatt alakulnak ezek az iskolák, ez évtizedeket jelent.
Igen.
Az történik, hogy olyan tanárok jönnek össze, akik egy ilyen gyerekközösséggel talán jobban tudnak együtt dolgozni, ez megint növeli az egésznek az inspiratív erejét, akkor még inkább olyan gyerekek jönnek, és ez szépen felépíti önmagát ez a drog. És én azzal teljesen egyetértek, hogy bizony, ha úgy tetszik a verseny, mert itt egy versenyről van szó, arról külön beszéltünk, hogy jó ez így, hogy versenyről van szó, ez egy külön ügy, de a verseny az bizony elég korán eldől, nagyon korán eldől, tehát régebben azt hittük, a 80-as években azt hittük, hogy hát a tulajdonképp, hogy ki milyen egyetemet végez, az nagyjából befolyásol majd az életpályát. Aztán a 90-es években rájöttünk, hogy ki milyen középiskolát végez, az már nagyjából meghatározza. Na nagyjából most az óvodáig már eljuthatunk körülbelül.
Abszolút.
Főleg Magyarországon abszolút. Egyébként, amelyik egy nagyon kevéssé mobil társadalom, ugye magyar társadalom az nagy világviszonylatban is az egyik legkevésbé mobil társadalom, tehát itt a családi háttér drámaian meghatároz életpályákat, a gyerekek számára meghatároz életpályákat. Van-e otthon könyv egyáltalán? Látott-e könyvet az a gyerek? Eljutott-e színházba bármikor? Eljutott-e hozzá olyan információ, amely valóban inspirálja őt? És ez szociális kérdés, kulturális kérdés, és meg földrajzi kérdés.
Milyen mintákat lát maga körül?
Okay, csak igen. Ugye bennem az a kérdés, hogy van egy valamilyen családi háttér. Ez nagyon sok mindenre predesztinál önmagát. Magába. De ugye ez az óvoda, az iskola, amikor bejön az életbe, akkor az annak én úgy gondolom, hogy feladata egy csomó mindent behozni. Tehát azért...
Nagyon bonyolult, és nagyon más irányba vezető kérdés. Már szívesen megyek a más irányba, de én még ide vissza akartam, hogy azért...
Tehát, hogy hogyha már az meghatároz, hogy honnan jövök...
Szerintem ideális esetben még egy dolog van, hogy azt is jelenti, hogy az elvárás is nagyobb ezekben az iskolákban, már azért, mert ott a szülő. No persze, hogy a szülő mit tud, hogy mi a mérce, az már egy másik kérdés, mert a szülők ugye sokszor a saját iskolai élményükből indulnak ki, és ha nem az történik az iskolában, amit ők tanulásnak gondolnak, akkor a számon kérik. Ugye mit tud mérni a szülő? Hát mennyit haladtatok a könyvben? Ez például nem a tanulás mércéje. De ugye ez egy furcsa helyzet az oktatásban, hogy van a megrendelő, az a szülő, de neki semmi beleszólása nincs, hogy mi történik az iskolában. Ott van az állam, akinek van beleszólása, de hát nyilván ő nem nagyon tud beleszólni, úgyhogy abba lehet bízni, hogy ezekbe a intézményekbe kialakul egy olyan intézményi kultúra, hogy nem visszahúzza az embereket, hanem előrelépésre készteti őket, már most a tanárokat. És ez mondjuk visszahatott a tanulókra, és egyébként a tanulók is úgy ülnek az órákon, hogy elvárnak valamit. Bár megjegyzem, én tanítottam második esélyi iskolába elég sokáig, ugye az olyan iskola, ahol ilyen mindenhonnan olyan gyerekek vannak, akik máshol sikertelenek voltak, és elvárásai ott is voltak a diákoknak elég élesen.
Szóval, hogyha ezt visszavisszük kicsit a rangsorok irányába, azért az egy feltűnő jelenség, akár az egyetemi, akár a középiskolai rangsorokat nézzük, hogy azok meglehetősen stabilak. Mármint a pozíciók, az intézmény pozíciói.
Igen.
Az is stabilak, mert pontosan ez a fajta egyenszilárdsága a szülői elvárásnak, a rekrutációs, bocsánat, a szóért, tehát hogy mondjuk ezt magyarul, a toborzott gyerek, oda kerülő gyerekek általános hátterének, illetve a tanároknak, akik ott vannak, ezek nagyon stabil dolgok. Nagyon kicsi a változás. Mégpedig azért, ennek van egy társadalmi háttere, hogy valóban, hogyha ebben az irányba elmegyünk, az kicsit elviszi a beszélgetést, van az a nagyon egyszerű társadalmi háttere, hogy a magyar társadalom hadd fogalmazok keményebben, a magyar fehér középosztály kiküzdötte magának, hogy szabadon válasszon iskolát, hogyha szabadon választ iskolátok, van egy következménye. Az a következménye, hogy az iskola rendszer nem azt, amit az előbb említettél, hogy az iskolának az lenne a dolga, hogy főleg az általános iskolának, azok aztán különösképpen az lenne a dolga, lehozza hogy a családi hátrányokat, ezt nem fogja megcsinálni, azért nem fogja megcsinálni, mert mi történik, koncentrálódik a tanári tudástőke, koncentrálódik a kulturális tőke, és oda jutunk, ahol mi most vagyunk, ahol például egy középiskolai felvételi, az már az általános iskolai felvétel is egyébként, tehát a 8 osztályos vagy ilyesmi, az egy kőkemény megméretés, mert azt mondja minden magyar, minden az túlzás volt.
Értem.
Azt mondja a magyar család teljesen joggal, ezért nem a saját szempontjából teljes joggal, azt mondja, nekem az kell, hogy a gyerekem a lehető legjobb életesét kapja meg, ezt azzal tudom neki megadni, hogy olyan iskolába iratom be, ahonnan tudom, hogy ide-ide tud tovább jutni, B, tudom azt, hogy abban az iskolában olyan más gyerekekkel lesz együtt, akik szintén ezt a kulturális közeget hozzák, ismerni fogják egymást.
Nem fogják bántani.
Nem fogják bántani, biztonság lesz, és így tovább. C, olyan tanárokkal találkozik, akik szintén válogatott tanárok ebben az értelemben. És így kialakulnak ezek a pályák, és a rangsorokban ezek az intézmények vannak elől értelemszerűen. Tehát, és mit üzennek a rangsorok, ha úgy tetszik, én nem a rangsorok ellent mondom, hanem minden rangsornak ez a sajátossága, az egyetemi rangsornak is ugyanúgy ez a sajátossága, hogy akkor ezek az intézmények a legjobbak, hiszen első, második, harmadik, tehát hova fognak orientálódni újra csak? Ugyanoda. Ezt a tudomány szociológiában úgy hívjuk, hogy Máté effektus, ugye ezt a Merton nevű tudományszociológus dolgozta ki, ami a tudományos publikációkra vonatkozik, ugye ez a Bibliából származik, ugye a Máté evangéliumából, hogy akinek van, annak adatik, aki meg nincs, az a kevés is elvétetik. Az előny folyamatosan nő. És az történik meg, hogy a rangsorok, kinek készülnek a rangsorok? A közönségnek készülnek. A közönség ezt szereti, mert visszaigazolja.
Na jó, de szóval én az legyek akkor rangsorkritikus. Nekem az a bajom, hogy valahogy a magyar társadalmat is kéne edukálni, és ez nem történik meg sehol, és amikor a magukat legnevesebbnek tartó újságok is lehozzák ezeket a rangsorokat címlapon, nyilván ez felfogható, igen, a bajnokságban első lett ez a csapat, az iskolák között első, ezt mindenki érti. De hogy nem tesz bele senki erőfeszítés, hogy itt ezek a, már pedig a tudósok beletesznek, tehát megvannak az árnyalt képek az iskolákról, és ha az ember elkezd keresgélni, akkor talál olyan cikkeket, de hogy ezt nem teszik meg, hogy nem egy rangsor kéne, hanem több rangsor kéne. És egyébként igen, akár lehetne ezeket az értelmiségi rezervátumokat mondjuk egy rangsorba tenni, de szerintem tökre jó lenne egy olyan rangsor, ami mondjuk különmérni az alternatív iskolákat. Mert a rangsorban egyetértek, hogy kell, mert az érthető. És egyébként nem is hátrányos, ha van egy cél előttem küzdeni, de igen, ez így egy annyira leegyszerűsítő, egydimenziós
szempont. Igen, meg nekem inkább az a kérdésem, hogy mi ennek az úgynevezett pozitív üzenete, mert amit ti is mondtatok, igen, ez felállít egy sorrendet, ezt tudjuk, értjük, de egyébként x évre visszamenőleg meg tudjuk mondani, hogy ki ez a három iskola, aki a dobogon cserélgeti a helyét, körülbelül ez történik. És ezt ugye Gyuri el is mondta. Tehát ez igen, tehát valamilyen módon ez ki lett mondva, ez így is marad. Hiszen meghatározza innentől az összetételt.
Meg lehetne nézni a cserélődés, mert nyilván volt cserélődés, meg lehetne nézni, hogy egy iskola ebből kiesik, mennyi idő alatt esik, és mi nekem van tapasztalatom,
hogy
iskola nagyon sokat romlott, nyilván semmilyen ráutalás nem fog tenni, hogy mondjuk melyik, nagyon-nagyon sokat romlott,
és azt például tudjuk.
És tizenvalahány év alatt kezdett el eljutni, mert én elég sokat találkozom egyetemi hallgatókkal, tizenvalahány évvel ezután a érezhető romlás után kezdett el az egyetemi hallgatóknál lecsapódni, hogy olyanek az iskolának ugye jó a híre, de... És egész addig kritikátlanul jött vissza minden.
Azért mondom, hogy és azt tudjuk, hogy kezdett el romlani? Tudjuk, hogy én szintén nyilván én sem fogom mondani, az idei rangsor első 10 helyében van egy olyan iskola, ahonnan nekem személyes tapasztalatom a saját baráti körömbe az olyan mértékű bullying, ami már-már tragédiához vezetett. Tehát ott a közösségben mi történik? Ezeket nem tudjuk.
Tehát ezeket nem tudja, de azért persze, ez mind jól lenne, és ezt kell csinálni, igen. Hát itt ülünk a médiában. Tehát én azért érdeklődéssel meg elolvasom azt a lapot, vagy megnézem azt a websájtot, vagy meghallgatom azt a rádióműsort, amelyik fogja magát, és mondjuk az év 365 napján, ugye Magyarországon hány középiskola van, ugye ezes nagyságrend. Tehát az történik, hogy naponta rászán minden egyes iskolának a különböző ilyen mélységig eljutó ismertetésére rászán majd 2,5 órát. Na, azért ezt megnézem a mai média viszonyok között. Nagyon megtisztelő, hogy ennyit beszélhetünk itt a rangsorokról, ezt nagyon köszönjük, meg nagyon jó téma szerintem, de hát hát megnézzük a műsor szerkezeteket, akkor látjuk, hogy ez mikor fog beleférni, soha nem fog beleférni. Tehát magyarán én csak azt mondom,
de a helyi közösségeknek se férne vajon be, ha lennének vajon helyi médiák, akkor vajon a mit tudom én, Baranya megyeieket a saját régiójukban elérhető iskolák nem érdekelnék jobban?
Minden egyes térségnek megvan a maga médiája, a városoknak. Egyszerűen az a helyzet, hogy ez a, ugye az egyetemi rangsorok kapcsán dolgoztuk ki azt a közelítést a kollégáimmal, hogy úgy szoktuk mondani, hogy az egyetemi rangsorok, de ez a középiskolákról is igaz egyébként, az egyetemi rangsorok azok valójában nem teljesítménymérők, hanem ennek a divatosan mondom, ennek a posztmodern kornak a médiakommunikációs eszközei. Tehát egy egyetemi rangsor, hogy arról is két szót váltsuk, hogy egy egyetemi rangsor szintén nyilván nem tud megmérni mindent, ami az egyetemen történik. Még kevesebbet tud megmérni, mint egy középiskolai rangsor, mert ráadásul egyéb más olyan szempontokat hoz be, ami valójában nem is annyira fontos az oktatás szempontjából, ezek a globális rangsorok. Gondoljuk meg, amikor globális rangsorok vannak, ez azért a magyar fiatalok jelentős részét érinti, aki külföldre mennek tanulni középiskola után. És ránéznek egy rangsor, és azt mondják...
Ezerben nincs magyar egyetem.
Mondjuk abban éppen van, de mondjuk valahol nincs, és akkor mi történik? A sajtó egy emberként felhördült még régebben, most már kezdik megtanulni, hogy nem kellene, hogy hú, a Harvard mennyire előtte van, mint bármelyik magyar egyetem. Körülbelül ennyi jut át a közvéleményhez, miközben az az apróság, hogy a Harvardnak a éves költségvetése az nagyobb, mint a magyar felsőoktatás teljes költségvetése, és még sorolhatnám. Tehát ilyen szintig foglalkozni az intézmény bemutatásával rendkívül nehéz. Én a médiától nem is várom el őszintén szóval a mai világban, ezt nem várom el. A rangsorok arra lehetnek jók, hogy adnak bizonyos támpontokat, bizonyos megragadható pontokat, kétségkívül van negatív hatásuk is, az egészen biztos, hogy van negatív hatásuk, leegyszerűsítik az iskolai teljesítménymérést. Az egyetemit is, meg a középiskolás is leegyszerűsítik, sok minden kimaradt belőlük. Ha jól csinálják a rangsorokat, és jól olvassák a rangsorokat, és ebben a közönség, a szülők, a diákok segítséget kapnak a médiától, a szakemberektől, kormányzattól, bárkitől, akkor elkezdik tudni jól használni ezeket a rangsorokat. Én ebben látom a kulcsot, hogy jól használjuk ezeket. Ahogyan most tényleg egy analógiát mondva, mit tudunk minden ország gazdasági helyzetéről, hogy mennyi a GDP növekedés. Ugye nagyjából ennyit tudunk. Fogalmunk nincs róla, hogy az mi valójában, természetesen, leszem a közgazdászokat. Az valami kis kiinduló pont, ha kicsit utána megyünk, akkor már jobban fogjuk érteni, hogy az mi, nem mond el mindent. Tehát én csak amellett szeretnék érvelni, hogy a rangsorok sok-sok gyengesége, hibája, módszertani, egyoldalúsága és így tovább, mellett az, hogy itt vannak, az meg itt vannak és itt maradnak. Ebben nem lesz kérdés. Ezen mi sok ideje küzdünk, hogy lehet változás, nem lehet változás, itt lesznek. Akkor legalább próbáljuk meg jól használni őket.
Na de két dolog egy. Én még soha életemben nem olvastam úgy gazdasági cikket, elég sokat olvasok, mert érdekel, amik ne úgy kezdődne, hogy a GDP adatok mellett, mögött mi van, tehát hogy ez a, míg az oktatásnál, én most átpörgettem jó pár cikket, azt hiszem kettőnek volt mögötte ilyen kis írás, hogy egyébként van másik típusú rangsor is, ugye ez a hozzáadott érték alapján, ami a kompetencia mérésen alapul, amivel mondjuk szintén vannak kétségek vagy kérdések, De hogy kettő ilyen cikk volt, a legtöbb cikk leközölte, és akkor hogy változtak a helyezések, ebben van felelősség, de a másik, hogy én, tehát például nem tudom, kutatók mennyit foglalkoznak vele, szerintem sokkal többet, mint ami eljut, de én engem nagyon érdekelnének olyan kutatások például, tehát mondjuk egy kísérlet, hogy ugyanazzal a gyerek populációban, mondjuk egy iskolában vajon mi történik ugyanazzal, ahol mondjuk köztudomásul kevésbé jó tanár van, és mondjuk egy jó tanár, hogy vajon hogy alakul az érettségük, mert ugye azt se felejtsük el, ezeknél a értelmiségi szülők által látogatott, vagy motivált, mondjuk a motivált szerintem jobban, motivált szülők és kapcsolatokkal rendelkező szülők, például én mondjuk rosszul végzem a munkámat, nem tanítok rendesen, bemegyek össze-vissza, beszélek, mit fog csinálni a szülő, aki azt akarja, hogy a gyerek eljusson az egyetemre, el fogja küldeni magántanárhoz. Ki fog derülni, hogy én rosszul végzem a munkámat? Nem fog kiderülni, hiszen ezt a család kompenzálja.
Így van.
Igen, ez kétségkívül így van. Az biztos, hogy csak az a rangsor tisztességes, amelyiknél például ezeket a módszertani összetevőket nagyon részletesen közlik, tehát anélkül nem is szabad hozzányúlni, tehát úgy tetszik, kell egyfajta átláthatósága minden rangsornak, és azzal egyetértek, az valóban egy felelősség, hogy ezt hogyan közvetíti tovább az adott közeg, adott esetben mondjuk a média, na ott már valóban elvésznek ezek a mögöttes tudások, ez nagyon komoly probléma, magam is úgy gondolom. Például ezt a rendezvényt egyebek között azért is szervezzük, hogy ott kifejezetten erről legyen szó, hogy hogyan áll össze egy ilyen rangsor, mi van mögötte és mi nincs benne, hogyan lehetne mérni bizonyos más dolgokat, hogyan lehet értelmezni például azt, hogy a kompetencia mérés adatai, azok mire jók, mire nem jók, ott is azért, ahogyan az egész PISA történet, ugye a közoktársak ez a mérőeszközet, seregnyi kritika fogalmazódik meg vele szemben, hogy jó-e, nem jó, mire jó, mégis használják ilyesmit. Tehát magyarán csak azt akarom mondani, hogy a rangsorok esetében nagyon fontos a tisztességesség abban azért, hogy átlátni, hogy mit mutat meg. Nagyon fontos, hogy csak olyan adatot használjanak, aminek tényleg van értelme, hogy tényleg mond valamit. Vannak olyan adatok, amiket lehetne mondani, csak nem mondan semmit, mondjuk simán ki lehet számolni azt, hogy hány téglából áll egy iskola épület, elvileg kiszámolható, és ez alapján lehetne valami indikátort képezni, lenne értelme, nem lenne értelme. Tehát magyarán érvényes indikátorokat kell használni, és minél többet beszélni arról, hogy mi van a rangsorok mögött, milyen adott esetben társadalmi igazságtalanságot fejeznek ki azáltal, hogy a jó pozíciókat viszik előre, viszik felfelé, és így állhatna össze egy normális rangsor közbeszéd, és akkor sokkal jobban tudnánk használni a rangsorokat.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégeimmel, dr. Fábri Györgyel, az ELTE PPK egyetemi docensével és Diószegi Szőcs Mátéval, a középiskolai ranglistán első helyeken lévő egyik elitiskola tanárával. Most zenélünk, és aztán jövünk vissza.